Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Életének 98. esztendejében elhunyt az erdélyi ferencesek nesztora, Dacó Lukács atya. Október 19-én temették Désen. 6 évvel ezelőtt jártam Désen, és akkor hosszan beszélgettem vele. Ebből a beszélgetésből szeretnék most átadni önöknek egy összeállítást, amely hivatása első éveiről, pappá szenteléséről, illetve a szerzetes rendek feloszlatásának időszakáról szól.
Hol született, atya?
Ott, ahol a Marosvíze messze, földön a nyarok. Ott, ahol a Marosvíze kibújik a kelemen havasok és a görgényi havasoknak a szorításából, és elindul a mezőség felé. A kelemen havasoknak a legnyugatibb csúcsa az Isten széke. Egy csodálatos, olyan, mint tényleg, mint egy nagy asztal, mint egy nagy asztallap. Az az Isten széke, az alatt ered a Bisztra folyó, amelyik beömlik a Marosba, és amikor én születtem, a mai Déda még nem volt, csak Déda Bisztra. A Bisztra patakáról is nevezték. Ott születtem az Isten széke alatt. Úgy születtem meg az Isten széke alatt, hogy amikor én kibújtam az anyám meleg testéből, egyenesen az Isten székén ülő Teremtő Úristennek az ölébe pottyantam, és azóta ott vagyok. Csodáknak, nagyobbnak, kisebb csodáknak a sorozata az életem. Déda, viszont az édesapám ott volt pályafelvigyázó, aztán az külön regény, mert amikor én születtem, anyám 36 esztendős volt, apám pedig 64.
Hú, hát akkor kései gyermek. Miért lett ferences?
Azért lettem ferences, mert végül is Szent Ferenc volt az, aki megkönyörült rajtam és magához ölelt engem, mert a régeni 4 gimnázium után hiába kérvényeztem a katolikus főgimnáziumokba, mert én pap akartam lenni, igen, mégpedig világi pap. És világi pap, és nagyon, de nagyon szerettem az útleírásokat, és Közép-Kelet-Afrika az én álmaimnak a területe az volt, mert titkos vágyam az volt, hogy én pap leszek, és akkor oda elmegyek misszionáriusnak. De hát nem sikerült elmennem iskolába, 4 gimnázium után sehol se vettek fel ingyenesnek, mert annyira szegények voltunk, élnem kellett, és éppen ezért, mivel nem mehettem iskolába, én is bementem a Foresta fűrészgyárba, és fűrészgyári munkás lettem. Hogy milyen volt az a szörnyű, szegény, proletár élet, azt...
Mutat egy képet, atya, amikor fűrészgyári munkás volt.
Nézd meg, dróttal van még a nadrágom is megkötve. Rongyos, foltos, stb. Volt az. Gyári munkás lettem, mégpedig az 1936-37-es tanévben. És akkor a tanév vége felé, mint gyári munkás, akkor megint kezdtem készülni a felvételi vizsgára, hogy valahova vegyenek fel. Sehol se vettek fel. Úgyhogy megkezdődött az új tanév, és én még sehol se voltam. Pedig ott az egész gyári munkás sereg, mert ott sok család volt, csak egyedül én jártam gimnáziumba onnan, és mindenki várta, hogy na, az emberek általában, hogy, és mindenki tudta, hogy én papnak készülök. De mégsem jutottam oda, hogy akármelyik, tehát minden iskolába, Fehérvártól, Szatmárig, Temesvártól, Csíkszeredáig, és sehol se vettek fel. És már megkezdődött az új iskola év, és én még nem voltam iskolába, és a megkezdett iskola év után 3 nappal elmentem a szomszédunkba. Meglátott az azt, hogy az egy Gyergyóból odaszármazott székely család volt, és akkor meglát az azt, hogy azt mondja, hogy összecsapja a kezét, hát Árpi magam még mindig nincs iskolába. Mondom, Lina néni sehol se vettek fel a szegénységem miatt. Hát kérvényeztek-e udvarhelyre? Hát mondom, ott mi van? Na, hamar odaugrik a szekrényhez, kiveszi a Katolikus Világ című havi katolikus lapot. Az volt abban az időben az Erdélyi Egyház megyében Kolozsvárt adták ki a katolikus világ. Udvarhelyt van a barátoknak a diáknevelő intézete ott, ahol a diákokat nagyon jutányos áron felveszik, és onnan járhatnak iskolába, és ezeknek az iskola is megadja a teljes ingyenességet. Na, ha ez már 3 nappal az iskola kezdés után volt. Hamar fogom ezt a folyóiratot, és megjegyzem, itt látom én aztán annak, aminek aztán létszolgálja az iskoláját a sajtónak, az igazi jó sajtónak, hogy mit számít a jó sajtó. És ennek az egyszerű székely családnak járt a katolikus világ, és ő hívta fel a figyelmemet, és futok vele mindjárt másnap fel az Esperes úrhoz, a plébánosomhoz. Né, Esperes úr, hát Udvarhelyt is lett volna egy lehetőség, tessék nézni, ott a ferences szerzeteseknek van a nevelő intézete, nagyon jutány áron, hát én nem is gondoltam erre.
Tehát a gondviselés a szomszéd révén dolgozott.
És mi történik? Na, hamar leírom és megírom kézzel a kérvényemet Udvarhelyre. 3 nap múlva jön a válasz, hogy nagyon sajnálják, hogy az a fiú, aki a felvételet kért a Szeráfikumba, nem vehetjük fel, 42 hely van, és az mind betelt. Hogy 3 nap múlva jöjjön a csoda. Jön egy másik írás express postával, az a fiú, aki jelentkezett, azonnal menjen Udvarhelyre, mert van egy hely. Összeszedtem kicsi szegény cseletszulámat, és elmentem Udvarhelyre, még az úti költséget is a Jómánc János igazgató fizette. El is megyek, és egy mosolygós ferences atya, Ipoly atya, Páter Ipoly mosolygott rám. Ő nem nézte azt, hogy ha milyen volt az eredményem, jól megnézett, látta kopott foltos ruhámat, mert az én ünneplő ruhám is az volt, amit a régeni gazdagabb katolikus családok gyermekei levetettek már magukról, és akkor a karácsonyi szegény gondozáskor nekem is juttattak egy-egy ilyen levetett ruhát. Na hát olyannal. Na, megmutatta, igen, és felvettek. És akkor tudta meg, hogy mi történt. Volt egy fiú, aki már kijárta ott, mint Szeráfista IV. Gimnáziumot, barátnak készülő fiú. Eljött, hogy megkezdje az 5. osztályt is. Rendesen első héten ment is iskolába. És az egyik nap hazajön, és elmegy az Ipoly atyához. Atya, én meggondoltam magam, én se barát, se pap nem leszek, hazamegyek. És pontosan 5. osztályos volt. Tehát pontosan az 5. osztályban nyílt nekem így egy hely. Ez mi volt?
Csoda.
1940-ben léptem be a Páter Ipoly, az úgy szeretett engem, mint a gyermekét. Eleven voltam, és okos, na hát a Jóisten erre választott, és a Szent Lélek sokszor szinte kézzel foghatóan vezetett az életem útját, és mutatta, mikor, mit, hol, és hogyan, stb. Így aztán ő annyira mellém állott, hogy végül is, tehát így kerültem a Szeráfikumba, és a 7. osztály után megkaptam az középiskola elvégzéséről szóló abszolváló igazolványt, az elég volt a barátoknak, behívtak, és 1940. augusztus 20-án
belépett a noviciátusba.
Beléptem a noviciátusba. Na, de itt jönnek megint egy csoda. Az a csoda, hogy a családom végig mindig ellenezte, hogy én pap legyek. Ellenezte a családom. És titkos dolog volt, hogy a régeni Foresta nevű fűrészgyár volt a romániai kommunista párt illegális szervezetének a központja. Mert velem még az is megtörtént, mert ott, amikor gyári munkás voltam, különösen, ugye velük együtt dolgoztam, stb. Elkaptam, onnan tudtam meg, hogy egyenesen Moszkvából kapták az irányítást. Hát érthető. Igen. Egy Erdélyben ott volt a központja az illegális kommunista pártnak. Úgyhogy aztán egyik jó akaró ismerősöm, egy bácsi, egyszer megfogja a kezem, és te Árpi, te tényleg pap akarsz lenni? Hát mondom, ha Jóisten is úgy akarja, az. De ne légy pap, mert tudd meg, hogy a kommunizmus győzni fog, mert folyt a háború, a kommunizmus győzni fog, és az utolsó papot, az utolsó pápa belével fogják felakasztani, lehet, hogy éppen te leszel az, aki, mint utolsó pap, utolsó pápa belével fogsz lógni az akasztófát.
Hát ez elég rosszul hangzik.
Szent István napján őt ösztettek be barátnak, és Szent István tudjuk az erdélyi provinciának a védőszentje. Fővédőszentje. Tehát akkor lettem novicius. Mi történt akkor? Beöltöztettek Medgyesen. Persze nem írtam meg haza, hogy most már tényleg be vagyok öltöztetve, és megkezdődött a noviciátus, ugye az teljesen zárt lelki gyakorlattal, úgyhogy a kis fogadalmat aztán augusztus 31-én le is tettem. De mi történt akkor? 20-án beöltöztettek, 30-án megvolt a második bécsi döntést, Erdélyt ketté vágták. Úgyhogy én már Dél-Erdélybe tettem le a kis fogadalmat, és a határ ott volt, nem jöhettek utána, három távirat jött otthonról, ugye hát Észak-Erdélybe kerültek, a csoda. Nem jöhettek utána.
Igen.
És én nyugodtan elvégeztem a noviciátust, utána 5 év teológiát.
Igen. Mikor szentelték a...
1945. május 19-én. Május 19-én szentelt pappa Márton Áron püspök úr.
Hol?
Gyulafehérvárt, nem a székesegyházban, nem, mert ugye sokszor titokba kellett, mert közben volt a diktatúra, és titokba is szenteltek papokat. Megszűnt a háború, rendeződött Erdély dolga, visszaadták Romániának Észak-Erdélyt is, megnyílt a határ.
De már fő volt szentelve, hál' Istennek.
De már, igen. Tehát megnyílt a határ, pappá szenteltek 19-én, és 27-én, már nem volt sehol határ, hazamehettem primiciát végezni régenbe. Megkezdődött a papi életem, illetve akkor még egy évig, mint studens pap, akkor úgy volt nálunk, hogy az utolsó teológiai évet már, mint pap, végeztük el. Az első kihelyezés 46-ban, akkor meg is kaptam az első kihelyezés Marosvásárhelyre, a régi kolostorunkba, amit lebontottak aztán, közben csak a tornya van meg ottan a főtéren. Marosvásárhelyt volt Ferences Kiskordás Intézmény és Ferences Ifjúsági Intézmény. És azokat én örököltem egy előbbi nagyon okos Páter Anakléttól, az teológiai tanár volt, és oda tettek engem a fiatalságnak a vezetésére. Akkor megindult szépen aztán lassan, de biztosan a kommunista uralom, szellemi uralom átvétel is. Hát ezt én csináltam, több éven keresztül engem figyeltek. Nagyon sokszor felhívtak a Szekuritátéra, mert rám akarták sózni az én nagy bűnömet, mert óriási az én bűnöm. Ezzel a képességgel, amivel én rendelkezem, ezt én a kizsákmányolók és a népbutítóknak a szolgálatába állítottam. A kizsákmányolók az urak, a népbutítók, ugye a papok. És jöjjön meg az eszem, mert elárultam az én proletár osztályomat, és azzal az erővel, amivel én olyan szépen nevelem a ferences ifjúságot, neveljem az IMSZ-et, az Ifjú Munkás Szövetség.
Tehát a kommunista ifjúsági szervezetet.
És ezzel igyekeztek engem meggyőzni, hogy 2 hónapig minden héten egyszer felvitték a Szekuritátéra. És felvittek a Szekuritátéra, és próbáltak meggyőzni. Szerencsére nem nyúltak hozzám. Végül is akkor egy nagyot gondoltak. Utoljára, amikor felvittek, akkor megint megkérdezték, hogy nem vagyok hajlandó igent mondani mindazokra, amikre diktátoros módon nem. Hát akkor itt marad a mi vendégünk lesz egy bizonyos ideig. És fogtak engem, és levitték a Szekuritáté pincéjébe. És ott voltam július 2-ától szeptember 29-éig, tehát majdnem 3 hónapig.
49 nyarán.
Igen. Gyakran felhívtak, hogy megint meggyőzzenek, de hát attól féltem, hogy nehogy kínozzanak, mert azt szörnyen kínozták. Pont felettünk volt az a terem, ahol az embereket verték. Szörnyű volt, és mi ott alul a pincébe, ott hallottuk az ilyesmiket. Olyasmiről ábrándoztam, hogy ha esetleg kínozni fognak, akkor se tagadom meg se hitemet, se vallásomat, se rendemet. Inkább állítsanak a falnak és lőjenek agyon, mert akkor én tulajdonképpen Csíksom Jónak nincs még vértanúja, én leszek a vértanúja. Akkor a szerzeteseket, mindenféle szerzetest összeszedtek, mert minoriták is voltak. Barátokat Mária Radnára deportálják, a minoritákat pedig Esztelnekre. Na hát, a Marosás elejé Szekuritáté szerencsénkre elnézte ezt a dolgot, és a minoritákkal együtt minket is a Marosvásárhely, mert ott minoriták is voltak, a minoritákkal együtt Esztelnekre vittek először, ott voltunk aztán vagy 5 napig, és akkor döbbentek rá, hogy hol vannak a Marosvásárhelyiek. Akkor megint Esztelneken, tehát autóra raktak, és mentünk Mária Radna felé, tehát amikor Piskin voltunk, éjszaka volt már, és ugye Piskiről indul ki a Zsillvölgy felé a vonal, egyik fővonal, na hát ott valami tévedés volt, tehát mi mentünk, szerencsénk volt a jó értelmes és figyelmes sofőrrel. Persze, ugye már 11 óra körül volt éjjel, és ott bóbiskoltunk ott a csomagjaink fölött, ott a teherautóba. Szerencsére eső nem jött, hogy meg is áztasson minket. Egyszer csak arra ébredek, hogy egy hatalmas nagy lökés, hirtelen valahogy megállott az autó, és egy mozdony rohant el előttünk. Miért? Elfelejtették leállít a sorompót. Ha nincs ez a jó sofőr, aki, mert aztán, mikor magamhoz tértem, hát leugrottam az autóról, néztem, az autónak az orra ennyire volt csak a mozdonynak a kerekétől.
Hát ott mindenki tehát, meghalt tehát, volna.
Tehát hengergetett volna minket a mozdony, mert teljes gőzzel ott rohant keresztül. Megint a csoda. Radnán 100, akkor mind ott voltunk, de csak rövid ideig, mert onnan aztán 3 részre osztottak. 145-ön. De mondom, nagyon rövid ideig voltunk Radnán. Miért? Az oroszok beléptek a történetbe, mert a radnai kolostor alatt egy hatalmas nagy katonai kaszárnya sor van, és abban az orosz katonák voltak. És akkor az oroszok megtudták, hogy itt mennyi ilyen szerzetes van, pont felettük, az oldalon ott van a nagy kolostorunk, de nem csak a barátok, hanem a nővéreknek is egy részét oda internálták. Úgyhogy a nővérek voltak fenn az emeleten, mi pedig lenn ottan egymás egyén hátán. És az oroszok akkor ezt csak, hogy lehet az, hogy hát azok a barátok, szóval valami ilyesmit hallottunk, hogy ez lehetetlen, és akkor az állam úgy intézkedett, hogy onnan a szerzeteseket el kell vinni, hogy ne lássák az orosz hadseregnek a művelkedéseit ott, amit csinálnak, és akkor aztán három részre osztottak minket. Egyik része Esztelnekre, a másik része Körösbányára, a harmadik része pedig ide Dézsre. Hát ide aztán, hogy kik jöttek, s hova, azt aztán a saját előjáróságunk döntötték
el. Atya hova került?
Lukács atya pedig megint a csoda. Esztelnekre. Az volt a csoda, hogy Esztelnekre, mikor visszavittek minket, hát vittük, ami kicsi élelmünk volt, maguk a szamar elfogyott, csak akkor kellett venni, volt pénzünk is, úgyis a hívek hozták. Hát akkor vettünk egy disznótot Esztelneken. A disznó megbetegedett, állatorvosot nem volt, hanem egy állat egészségügyi volt csak. Na, azt mindjárt hívtuk, de már tudtunk róla, mert ott máshol is még megbetegedett a disznó, és ez jött és megnézte, és azt mondja, ez bizonyos disznó pepecs, disznó hímlő. Mit csináljunk? Hát azt mondja, hogy ennek van orvossága, és nálam van is olyan, Szászvároson gyártják, a szászvárosi híres patikus volt akkor ott a Faragó, neki egy találmánya volt, amelyik csodákat csinálta az ilyen fertőzéses betegségeknél, és utána jött be aztán a penicillin. Elhívjuk azt, megállapítja, hogy mi. Na hát akkor tessék gondozásba venni, és hozza, és injekciózza. Igen, de neki délután el kell utaznia. És addig az Isten nem várna, hogy belepusztul. Aztán ott tébláboltam én is. Hát mondom, ha csak arról van szó, hogy injekciót adni, azt én is tudok. És oda megyek, csak mondja meg nekem, hogy mennyit, és hova kell adni, stb. És tényleg úgy is volt. Hozta a szert, úgyhogy egy hét után a disznó teljesen lábra állott, és gyönyörű, szép, nagy, hatalmas hízott lett belőle, de a nép megtudta, hogy itt egy barát tud injekciózni. Na hát, ha disznót tud, biztosan tud embert is, és megindult felém a nép, az injekciók, ami abban az időben jött be a penicillin is. Az első penicillines adagok mind Dániából jöttek, akkor még úgy volt, hogy por volt, és fel kellett oldani oldószerrel, és akkor három óránként adagolni izomba, stb.
Tehát így nővérke is lett az atya.
Én aztán egy olyan orvos lettem ottan, háromközségnek, mert nem volt ottan orvos, csak Kézdivásárhelyt. És lettem Esztelneknek és a környékének az orvosa. Milyen szép és igazi élménye az embernek az, hogy egyik alkalommal, majd később valamikor Brassóban voltam, és elmentem Brassónak az egyik külvárosa, úgy hívják, hogy Bologna. Külön plébánia is van ottan. Az ottani plébánosnál volt valami dolgom, elmentem, és meglátotta, micsoda a plébánia gondnokának a felesége. Meglátott, hozzám futott, nyakamba borult, Lukács atya, az életemet mentette meg. Hát te ki vagy? Hát Esztelneken, és megmondta, hogy ki, mint leánkát, azt mondja, én injekcióztam, hogy az életbe maradt. Megköszönte, és így.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Archív beszélgetést hallhattunk. A múlt hónapban 98. életévében elhunyt Dacó Lukács erdélyi ferencessel, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.